kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Magyar gyermekjogi szakember csatlakozik a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottsághoz. Benyusz Márta jogász, a Gyermekjogokért Egyesület elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság regionális tanácsadója január 7-től. A Vatikáni Bizottság célja jelenlétének megerősítése Közép- és Kelet-Európában, illetve annak elősegítése és támogatása, hogy az itteni, az országokban is megbízható gyermekvédelmi protokollok alakuljanak ki. A szakértőkből álló Szentszéki Gyermekvédelmi Szervezetet 2014 tavaszán hozták létre, Ferenc pápa kérésére. Feladata a visszaélések áldozataival, családtagjaikkal, közösségeikkel való foglalkozás, a gyermekvédelmi irányelvek és normák kidolgozása a kánonjog és a társadalom számára, valamint egyházi vezetők és munkatársaik képzése. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya főplébánián rendezték meg a Debrecen nyíregyházi egyházmegye családpasztorációs napját, amelyre Nyíregyházáról, Gáva Vencsellőről, Újfehértóról és Máté Szalkáról is érkeztek résztvevők. Nagy Csaba családreferens elsőként a házasságban egymástak adott ajándékokról tartott előadást. A családpasztorációs találkozók keretében folytatódó Szülők Akadémiája sorozatban pedig Olá Gabriella klinikai szakpszichológus használati utasítás kamaszokhoz című előadásából a legtöbb szülő által megjegyzett gondolat is reménységre ad okot a kamasz gyermekekkel kapcsolatban. A falra hányt borsó is ki kell egyszer. A résztvevők a csoportbeszélgetések során tapasztalatokat, véleményeket, tanácsokat cseréltek egymással. Salgótarján és környéke egyházközségei Varga András plébános kezdeményezésére és vezetésével 20 éve zarándokolnak a Karancson található Szent Margit kápolnához, az Árpádházi Magyar Szent ünnepéhez közeleső napon. Az éjszakai engesztelő zarándoklatot önmagukért és hazánkért ajánlották fel. A mostani zarándoklatnak a szent év külön hangsúlyt adott. A tüdőbetegségek, köztük a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését szolgáló korai fázisú klinikai kutatóegységet adtak át az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben, közölte az egészségügyi intézmény az MT-vel. Közleményükben azt írták, hogy az újonnan átadott klinikai, farmakológiai részlegével az intézet bekapcsolódik az innovatív gyógyszerfejlesztés korai szakaszába. Segítheti új terápiák, így a tüdőbetegségek, különösen a tüdőrák kezelésében alkalmazható gyógyszerek fejlesztését. 81 éves korában elhunyt Lukács Andor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, egyetemi tanár, színigazgató, közölte a Katona József Színház a közösségi oldalán. A Katona József Színház Lukács Andort saját halottjának tekinti. 2025-ben elindítják a Kultúra Kárpát-medencei évét, vagyis minden kulturális programot a Kárpát-medencében teszünk elérhetővé, jelentette be Hankó Balázs Budapesten, jelezve a Csóri Sándor program mellé csatlakozik a Lázár Ervin program, valamint színi előadások támogatása is. Hankó Balázs elmondta, idén nyártól új belépőt vezetnek be Közös Kincs néven, amellyel a magyar családok tagjai együtt kedvezményesen látogathatják a kulturális intézményeket. Beszámolt arról, hogy 2025-ben bővül a kultúrstratégiai intézmények köre, ebbe bekerülhet a Kolozsvári Magyar Opera és a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen is. Tél végéig megszületnek a támogató döntések a Napenergia Plus programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az idei első ülését tartotta az energiaveszélyhelyzeti operatív törzs Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével. Az ellátás biztonsági helyzet kapcsán elhangzott, hogy a török áramlaton az ukrán gáztranzit leállítása után is folyamatosak az importszállítások. 18. alkalommal adták át csütörtök este a média a családért díjakat, amellyel a legjobb, a családot a középpontba helyező cikkeket, valamint rádió és televízió műsorokat jutalmazzák, közölte a média a családért alapítvány a távirati irodával. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok, köd, valamint rétegfelhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Számottevő csapadék nem lesz, a déli szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Adásunk a halálának évfordulójához kapcsolódunk, hiszen 80 esztendővel ezelőtt, 1945. január 27-én hunyt el. Tartsanak velünk mai olvasmányajánlónkban. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és mely könyvét hoztad most.
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasóközönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe. Pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, én sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerva Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig pesti piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de mellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És hogy visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet, de mert hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne, illetve Szerva Antal is mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszagorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, hogy mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerva Antal életéről tudjuk, hogy 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerva Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk is költünk esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt, hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba, megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származásra tekint ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45 januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk, hogy egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerva Antal, aki ugye eredetileg nem Szerva Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor halhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerb Antalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőben szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem, hogy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelben ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerb Antal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőjelesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztélye, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlottam bele a Budapesti Kalauz Mars lakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerb Antalhoz máshogy álltak a szélsőjobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak, És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerbantalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerbantal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk. Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitálba elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek hosszú évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy nem meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpiusz Tamás? Ki volt Ulpiusz Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Szerb Antalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok. Tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott. Akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk, és hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg egy liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott, de azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nász útján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azon nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpiusz Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsükkedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerb Antal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerb Antal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád, tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerb Antal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ezt nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiért fogok még mást is olvasni Szerb Antaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről. Hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listája, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal, Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Abul Kászim kincse című mese 5. részét, amit Tóth Levente olvas fel.
Derdánét gyászolva, Derdáne nevét suttogva vándoroltam mocsarakon és pusztaságokon át, amíg a tenger partjára jutottam. Betértem az első fogadóba. Vidám hajósok, kereskedők mulatoztak az ebédlő szobában, bőszájú csutorából vedelve a fikvát, ezt az árpasörből és erjedt ribiszkéből kevert részegítő italt. Már éppen ki akartam fordulni az ivóból, amikor egy tisztes külsejű, megnyerő, ábrázatú, bánatos tekintetű öreg férfit pillantottam meg az egyik sarokban. Oda telepettem mellé. Az öreg étellel, tiszta vízzel kínált, és miközben ettem-ittam, hosszasan pihentette rajtam a szemét. Fáradtnak látszol, fiam, szólalt meg végül. Fáradtnak és meggyötörtnek. Az vagyok, uram, feleltem, fáradt és meggyötört. Hozd meg velem a bánatodat, szólt, és meglátod, megkönnyebbül a szíved. Légy őszinte hozzám, talán még segíthetek is rajtad. Rajtam már senki és semmi nem segíthet, válaszoltam, mert tudd meg, hogy hebehúrgyaságommal magam okoztam a halálát egy lánynak, akit oldhatatlanul szerettem. Emléke sohasem halványodik el a lelkemben, az önvád pedig nem hagy nyugodni, amíg élek. Az öreg unszolására töviről hegyire elmondtam mindazt, ami éjjel történt. És mi volt a neve annak a rableánynak? Kérdezte aggodalmasan, szinte rettegve az öreg. Derdáne, feleltem. Ennév hallatára az öreg hangosan feljajdult, majd keserves zokogással az asztalra borult. Nem tudtam, mire vélni ezt a hirtelen felindulást. Nyugtatgattam, de hiába. Csak nagy sokára emelte fel könnyben úszó szemét. Tudd meg, fiam, szólt, hogy én vagyok az az orvos, akit a bászrai szultán hamis váddal börtönbe záratott, és az én leányom volt Derdáne, akit szerettél. Fogadd tőlem, Derdáne atyától a felmentést azért, amit cselekedtél, mert a jó szándék vezetett, és nem a te bűnöd, hogy terved balul ütött ki. Az öreg orvos ezután elmondta, hogy nemrégiben sikerült megszökni a börtöntoronyból, ugyanabból, ahonnan engem is a leányt a vízbe vettetett a szultán, és azóta minden gondolata az volt, hogy miképpen szabadíthatná ki Derdánét a fogságból. Ezért öltött árruhát és éldegélt itt, Bászra vidékén, abban a reményben, hogy egyszer csak akad valami kedvező alkalom. Most azonban, hogy veled találkoztam, folytatta, és megtudtam, hogy lányom a folyóba veszett, nincs tovább értelme az életemnek. öreg vagyok, beteg vagyok. Eddig is csak az a vágy tartotta bennem a lelket, hogy viszont láthassam Derdánét. Érzem, hogy nem élek már sokáig. Mielőtt azonban meghalok, rád bízok egy titkot, amely máskülönben sírba szállna velem. Ezt a titkot atyám is csak halálos ágyán fette fel előttem, és ő is ugyanígy tudta meg nagyatyámtól. És azzal intett, hogy hajuljak közelebb, majd suttogó hangon elmondta, hogy roppant kincs rejtek helyét ismeri, olyan kincsét, amely még a muzulmánok fő-fő királyának, Harun ar-Rasidnak gazdagságát is sokszorosan fölülmúlja, és megmagyarázta, hogy miképpen juthatok ehhez a kincshez, amely által egyszeriben a föld leggazdagabb emberévé válok. Ezután így folytatta. Elegendő pénzt adok neked ahhoz, hogy drága ruhát, lovat, fegyvert vásárolj magadnak, szolgát fogadj, és úgy térj vissza Bászrába, ahol a kincs rejtőzik, mint valami nagy úr, akiben senki sem ismerheti a minapi hajós legényt. Én pedig ágyamba fekszem, és rövidesen meghalok. Felugrottam, hogy orvosért szaladjak. Az öreg azonban gyengéd erőszakkal visszatartott. Orvos vagyok magam is, fiam, mondta, és tudom, hogy az én bajomra nincs orvosság. Felkísértem a szobájába, ágyba fektettem. Maga mellé ültetett, megfogta a kezemet. Búcsúzóul adok egy tanácsot. Ne tékozold a kincset, amelynek helyét most felfedtem előtted, mert attól nem félek ugyan, hogy hamarabb fogy el, mint az életed. De attól igenis félek, hogy költekezésed szemet szúr a kabzsi és gonosz bászrai királynak. Ha túlontúl nagy gazdagságban élsz, ha túlontúl sok barátodat látod vendégül, túlontúl sok ajándékot osztogatsz, a király gyanítani fogja, hogy rejtett kincset őrzöl, és mindent megtesz majd, hogy azt elragadja tőled. Titkold el hát, és használd mértékkel a gazdagságot, amelynek mától fogva birtokosa vagy. Ezek voltak az utolsó szavai. Kisvártatva szelíden, csendesen elszúnyadt, és nem is ébredt fel többé. Illendően eltemettettem, aztán elmentem a bazárba, díszes ruhát, jó lovat, szép fegyvert vásároltam, majd a legrövidebb úton visszatértem Bászra városába. A szívem elszorult, amikor megpillantottam azt a tornyot, amelynek tövében szeretett Derdáném a halálát lelte. Már-már azon voltam, hogy visszafordulok, és örökre veszni hagyva a kincset eltávozom erről a helyről, amely mindig is csak gyászomat juttathatja az eszembe. De aztán így gondolkoztam. Ha ezt a kincset valóban arra szánnám, hogy úgy kuporgassa, mint az öreg orvos, az atya és a nagyatya, akkor mindjárt akár le is mondhatnék róla. Én azonban, nem fogadva meg az öreg tanácsát, bőkezűen akarok juttatni belőle mindenkinek, aki rászorul, s kiváltképpen arra úhajtom használni, hogy megsegítsem azokat, akiket a kegyetlen és pénzsóvár bászrai szultán adókkal, bírságokkal, vagyonuk elkobzásával vagy másként megnyomorít. Folytattam hát utamat, és az öreg orvos által megjelölt helyen csak ugyan megtaláltam a kincset, amely sokkal dúsabbnak bizonyult, mint képzeltem. Mindjárt láttam, hogy ha 1000 esztendeig élnék, akkor sem tudnám egy könnyen eltékozolni. Megtelepettem Bászrában, felépítettem ezt a palotát, és kapuja azóta tárva nyitva áll mindenki előtt, akit erre vezérel a sorsa. De bármilyen gazdagságban, bármilyen vígságok közepette élek is, szívemben szüntelenül ott sajog Derdán emléke. Csak az enyhíti olykor-olykor kis időre fájdalmamat, ha jót tehetek olyanokkal, akik azt megérdemlik. Nemrégiben is sikerült a folyóból kimentenem egy alinevezetű ifjú kertészlegényt, ugyanott, ahol hajdan magam is kis híján a krokodilusok áldozata lettem, és sikerült drága kincsekkel kiváltanom a rabságból ennek a kertészlegénynek Balkisz nevű kedvesét, akit már idegen ország felé vitt egy hindosztáni gája. Aznap egy kevéssé megnyugodott a lelkem, mert ha már magam nem egyesíthettem életemet Derdána életével, legalább egymásnak adhattam két szerető ifjú szívet. De hát nem támasztott irigyeket a gazdagságot? tudakolta Harun al-Rashid. Bászra szultánja, akit kegyetlennek, kabzsinak és alattomosnak mond, sosem próbálta elvenni kincseidet? Nagyon sokszor is megpróbálta. Előbb a daroga, vagyis a városi fegyverek kapitánya idézett magához, aztán a vezír, végezetül maga a szultán. Én azonban a szultánnak is megesküdtem arra, hogy a kincs rejtek helyét, még ha a kínpadra vonat is, soha el nem árulom, ellenben, ha békességgel házamba enged, és nem igyekszik titkomat erőszakkal kitudni, önként hatalmas adót fizetek neki. A szultán kénytelen kelletlen megelégedett ezzel, ám bár tudom, hogy azóta is minden úton, módon igyekszik kilesni a titkot. Ez azonban sem neki, sem másnak nem sikerülhet. Jól tetted, hogy nem árultad el a szultánnak a kincs rejtek helyét, felelte a kalifa. Méltóbb kézben van az a te kezedben. Örülök, hogy ezt mondod, uram, szólt Abul Kászim. És most már láthatod, hogy kincsemhez képest valóban csekélyke ajándék az a néhány holmi, amely itt áll az asztalodon. Úgy látom, gondolta magában Harun al-Rashid, hogy Jafar nagyvezírt mégiscsak igazságtalanul zárattam a tömlött toronyba. Nem mondott valótlant, amikor Abul Kászim gazdagságát, igazság szeretetét, bőkezűségét dicsérte. Így hát nem csak hogy a kertészlegényt, a fogadóst is, a szabómestert nem csukatom mellé, hanem őt magát is menten szabadon bocsátom, és gazdagon kárpótlom szenvedéseiért, mihelyt Bagdadba érek.
Kedves gyerekek, ma az Abul Kászim kincse című mese 5. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya emlékedését az utolsó ítéletről, a szerkesztő Grunda János.
Na de folytassuk Sziennai Szent Katalinnak a könyvét, a dialógust, mert egy kicsit elkanyarodtunk, bár nem a témától, hanem csak egy kicsit a könyvtől. De hasonlóképpen folytatja a mennyei atya is a tanítását Sziennai Szent Katalin által. Az idézetet folytatom. Miként a beteg szem az annyira fényes napban is csak sötétséget lát, az egészséges szem pedig világosságot, és ez nem a fény hibájából van, mintha a világosság mutatkozna másképpen a vaknak és a látónak, hanem a szem hibájából következik, amely beteg. Ugyanígy a kárhozottak az én fiamat sötétségben, gyűlöletben és szégyenben látják. Nem az én isteni fönségem hibájából, amely eljött ítélni a világot, hanem a saját hibájukból. Idézet vége. A végső dolgokról beszélgetve, hadd idézzek a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium nevezetű dogmatikus konstitúciójából, amit az egyházról ír. 49. pont. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak, és tisztán látják magát a háromszemű egyistent, amint van. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. És visszakanyarodok a 48. ponthoz. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. De még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól. és bár a lélek zsengéjét hordjuk magunkban, sóhajtozunk, és szeretnénk Krisztussal lenni. De ugyanaz a szeretet sürget bennünket, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. Mivel pedig nem tudjuk sem a napot, sem az órát, az Úr intelme szerint állandóan virasztanunk kell, hogy amikor befejezzük földi életünk egyetlen futamát, beléphessünk vele a mennyegzőre, az áldottak közé számláltassunk. S ne kelljen, mint haszontalan és lusta szolgáknak az örök tűzre távoznunk, a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell majd jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett, és a világ végén eljönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet föltámadására. Ezért, meggondolván, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely majd megnyilvánul rajtunk, a hitben erősen várjuk a boldog reményt, a nagy Istent és a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsült testéhez, s aki eljön, hogy megdicsőjön szentjeiben és csodálatos legyen azokban, akik hittek. Beszéltünk az utolsó ítéletről, és most egy kicsit beszéljünk a külön ítéletről. A Szentírás szerint halálunk után, halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk. Itt jusson eszünkbe a gazdag és a szegény Lázár története, vagy a jobblator, akinek azt mondta Jézus a kereszten függve, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta, hogy holnap, hanem hogy még ma velem leszel a paradicsomban, mondta ezt egy köztörvényes bűnözőnek, azért, mert hit Jézusban, hit Jézusnak, de nem csak azért, mert hitt, mert vállalta a szenvedést, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus is. Vállalta az áldozatot, és ezt a szenvedést már Krisztus szenvedéséhez kapcsolta, ami a szavaiból kisejlik. Vagy Szent István diakónus látomása, miközben megkövezték, látta a megnyílt eget. Tehát a halálunk pillanatában elválunk a testtől, illetve megjelenünk Isten ítélőszéke előtt. A külön ítéleten mi magunk ítéljük meg magunkat, az alapján, hogy mennyire ismertük meg Krisztust. Krisztus lesz a mérce számunkra, aki maga az igazság. Itt tárgyilagosan összehasonlítjuk magunkat Krisztussal. Van olyan teória is, hogy a halál pillanatában lehetőséget kapunk még egy döntésre, még egy lehetőséget. Ebben a határhelyzetben az ember újra döntés elé kerül, mint ahogy megkapta ezt a jobblator is és a ballator is. Az egyik így döntött, a másik úgy. Hallottam valahol egy kis történetet. Volt egy testvérpár, az egyik közülük hívő volt, a másik hitetlen. És a hitetlen az életének egy bizonyos szakaszában úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és a hídról a folyóba ugrott. A hívő testvére egész életében imádkozott azért, hogy az Isten bocsásson meg az ő testvérének, mentse meg az örök haláltól, és ne engedje, hogy elkárhozzon. És ennek a hívő testvérnek álmában megjelent az Úr angyala, és azt mondta, hogy ne félj, mert a testvéred nem kárhozott el, mert amíg a hídról a folyóba ugrott és folyóba érkezett, addig bocsánatot kért Istentől. De ezt a te álhatatos imádnak köszönhette, hogy ilyen kegyelemben részesült. Nem tudhatjuk, hogy mi történik a lélekkel a halál előtti pillanatokban, amikor Egy haldokló van mellettünk, és már az agóniáját éli, már nem tud beszélni, gyakran elfordul tőlünk, a világtól is, mintha már Isten felé fordulna. Ezt megtapasztaltam én is. Viszont azt mondják, hogy eközben mindent hall és mindent ért. Pedig mi esetleg azt gondoljuk, hogy már, mivel nem kommunikál velünk, ezért nem hall és nem is ért meg semmit. A különítéleten végleg eldől az ember sorsa, állapota mégsem mondható véglegesnek. Azért, mert van, aki még a tisztító tűzbe kerül a purgatóriumba, és még lesz a test feltámadása az utolsó ítéleten. Föltehetnénk a kérdést magunkban, hogy a külön ítélet nem teszi-e fölöslegesé a végítéletet. Mi a többlete a végítéletnek? Van-e egyáltalán értelme? És természetesen minden, ami Isten rendelése szerint van, annak értelme van, az logikus. Nézzük meg, hogy mi a többlet a végítéleten, a különítélethez képest. Az egyik lényeges különbség a test feltámadása, ami a parúziához köthető esemény. A második az anyagvilág megdicsőülése. Új ég és új föld. Epifánia, Krisztus istenségének megnyilvánulása. Dániel könyvében olvashatjuk, az emberfia majd eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Első eljövetelekor szolgai alakban jelent meg köztünk, megalázta magát, második eljövetelekor pedig dicsőségben fog eljönni. Következő, a szentek közössége teljessé válik. Következő, befejeződik az üdvtörténet. A célból jobban látjuk az üdvtörténet összefüggéseit. Isten nem csak megteremtette, de célba is vezeti a világot, az üdvösségbe vezeti. Következő különbség, a parúziának közösségi jellege van. A különítélet egyéni, individuális. Következő többlet, a parúzia Isten igazolása is lesz. Az igazság órája. Pedagógiai célja is van a kétféle ítéletnek. Az utolsó ítéleten az egész világ előtt lelepleződik a lélek, és az egész világ látja cselekedeteit, szavait, gondolatait, és ez sokakat visszatart a bűntől. Gondoljunk bele, hogy gyerekeink, feleségünk, családunk, barátaink látni fogják az én cselekedeteimet, szavaimat, és bizony, milyen sokszor teszünk olyat, amit szeretnénk, ha senki nem tudna meg, és senki nem látna. De ott minden láthatóvá válik. Lesznek, akik szégyenkeznek, és lesznek, akik örvendeznek. Ki mit tett életében? Következő többlet vagy különbség a utolsó ítéleten a beteljesedés gondolata. A szentek boldogsága már közvetlenül a halál pillanatában is megvan, de ez kiteljesedik a végső ítéleten. A kétféle ítéletet egységben kell látnunk és folyamatban. Már itt feltámadunk a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik a parúziakor. Ez egy nagyon fontos gondolat, el is ismétlem. Tehát folyamatában kell látni az ítéletet, ami már a világban van, amióta Jézus Krisztus megtestesült, és azóta a végső időket éljük, és már itt most, a jelenben történik az ítélet, és a feltámadás pedig elkezdődik a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik parúziakor, Krisztus második eljövetelekor. Hogyan álljunk az ítélethez, akár a különítélethez, akár a végítélethez? Elsősorban ez a tanítás, amit a katolikus egyház által tudhatunk, az ítéletről és az ítélet lefolyásáról, amit kinyilatkoztatott nekünk a Szentírás, az elsősorban felhívás a megtérésre, hogy komolyan vegyük az üdvösségünket, komolyan vegyük a lelkünket, ami nagyon drága az Isten előtt. Abból lehet megtudni a lelkünk értékességét, hogy Jézus Krisztus életét adta a lelkünkért, a testünkért, értünk. Buzdítás is az a tanítás, hogy éljünk egyre inkább erényes, erkölcsös életet, Krisztus tanítása szerint életet, Krisztusi életet, és vigasztalás is egyben, mert aki Krisztus mellett dönt, annak a reménye egyre erősebb, és a félelem az ítélettől, a kárhozattól, a semmibe hullástól, a halálunktól, az egyre inkább oszlik el, és reményé világosságá változik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Magsó Péter atya elmélkedését az utolsó ítéletről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Tomán Vivien hírszerkesztő, Péderi Zsolt technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 órakor ökumenikus imaórát hallanak felvételről az Egri Minorita templomból. Igét hirdet Zentai László nyugalmazott baptista lelkész, igét olvas Cebula Pável, római katolikus plébános. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban ma Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb dr. Utri Attila, a közelmúltban megjelent Ragozinka, Legenda és Valóság című könyvéről beszélgetünk a szerzővel. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének soron következő februári koncertjeit ismertetjük, végül pedig a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Lököttek című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlónkban dr. Utri Attila ortodox keresztényíró beszél.
Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kíséri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a föld életünk, fölkészüljünk a halál utáni életre, az örök életre.
21 órát a 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg, majd a felvidék nyelvhasználati kérdésével foglalkozunk, bemutatjuk még Pósa Lajos író hagyatékának gondozóit is. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Tomka Ferenc atya gondolatait hallják a családról, hormonológiáról és a Biztos út című könyvéről. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben ma Parádra és Cserépfaluba látogatunk. Parádon a kristályüveg csészolásról, Cserépfaluban a kőkultúrájáról szólunk. Majd 23 óra 5 perckor a Vatikáni Rádió adása szól. Ezt követően Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese az ökumenikus ima héttel kapcsolatosan osztja meg gondolatait. Adásunkat évfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,